Isten igéjét hallgassuk meg az előbb felolvasott ige szakaszból, Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, következőképpen. Az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéjével táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magadat a kegyességben, mert a test hanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és az eljövendő élet ígérete, igaz beszédet és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Foglaljuk el. Hogyha beiratkozik valaki egy egyetemre, akkor az oktatók általában úgy adnak a hallgatók számára jegyzeteket, hogy azok elérhetőek, letölthetőek legyenek. Ami elhangzik az órán, azt tudják nyomon követni a jegyzetből a kiadott kötelező irodalomból. És kicsit ehhez tudnám hasonlítani itt a pásztori leveleket is, amik ugye Pál apostolnak Timóteushoz írott levelei, a Tituszhoz írt, a Filemonhoz írt levél. Ezek olyan gondolatokat tartalmaznak, amik nem egy egész gyülekezetnek szólnak, mint az előtte lévők, hanem kifejezetten egy-egy embernek a gyülekezetben vagy a gyülekezet élén. Ezért hívják őket pásztori leveleknek, mert egy különös gonddal akarja őket az apostol támogatni a munkában, és az ő problémáikra reagálni, vagy őket nekik visszajelzést adni a munkájukat illetően. És ez a levél azért íródik meg Timóteusnak, mert korábban ők munkatársak voltak, együtt dolgoztak Pállal, együtt jártak a missziói utakon, és most már külön feladattal van megbízva Timóteus. Külön önálló területet kap, ahol neki kell dolgoznia, ahol neki kell munkálkodnia. Az önállósodásról van szó gyakorlatilag, ahogy eddig ott volt mellette Pál, de most már elvárja tőle, hogy a tőle hallottak alapján azokat a tanításokat ismerve, és ahogy itt írja az igében naponként növekedve, tudjon megállni a saját lábán, és gyülekezeteknek az élén állni. Egyedül kell helytállnia, vezetni, tanítani, problémákat megoldani, dönteni, inteni akár az embereket. És Pál itt ezzel a levéllel tulajdonképpen a munkát akarja segíteni. A kérdésekre próbál választ adni, próbál tanácsot adni, hogy hogyan is kéne a gyülekezetet jól vezetni, hogy mi is, amit elvárunk a püspököktől, a diakónusoktól, itt különböző dolgokra, hogy mi is a mi feladatunk az emberekért, hogyan kell könyörögni értük, sok mindennel kapcsolatban reagál Pál Timóteusnak. És ez a fejezet, hogyha megnézzük, akkor a hamis tanításokról beszél, és a hamis tanítókkal foglalkozik, és azzal, hogy mi is a helyes kegyesség, mi is a helyes módja annak, ahogy megéljük a hitünket. Hogyan is kell azt gyakorolnunk a mi hétköznapjainkban. És világosan elmondja itt Timóteus számára, akinek még lehet, hogy annyira nem válik láthatóvá, hogy miről is ismerhető fel az az ember, aki hamis tanításnak a terjesztője, hogy mik azok az ismérvek, mi alapján letezhető le a hamis tanítás. És annak a módjáról is ír, hogy mi módon terjeszthető ezzel szemben az igazság, hogy hogyan is ismertethető meg az emberekkel az igaz tanítás, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami neki tesztő. Ír aztán a tévedésnek az okairól, hogy hogyan lehet valaki a hamis tanításnak a terjesztőjévé. Ugye itt fel is sorolja, hogy ördögi hatalom alatt van, ördögi tanításokra hallgatnak, vagy egész egyszerűen csak képmutatók, és és téves az ő ismeretük, és azt mégis terjesztik. Viszont nem csak azt teszi meg, hogy elmondja, hogy ad egyfajta személyiség leírás, mint ahogy ez szokott lenni egy-egy bűnözőről, valami történik egy bűntény, látják, és utána készítenek róla egy fantomképet, hogy hogyan is nézhet ki az alapján, ugye, akik látták és adtak róla egy személy leírás. Nem csak ezt teszi meg, hogy elmondja, hogy erről és erről ismerhető fel az, aki helytelen dolgokat tanít. Nem csak arról, hogy ők azt mondják, hogy nem jó házasságban élni. Nem csak arról, hogy bizonyos ételeket nem szabad enni, hanem ezzel szemben, ezzel ellentétben lássuk meg azt is, hogy akkor nekünk hogyan kell élnünk, és hogyan kell cselekednünk. És ez az, amivel tovább megy, hogy elmondja a másik oldalt is, hogy mi a helyes, és mi szerint kell élnünk. Nem, hogy abban a bizonytalanságban, hogy csak azt mondja meg, hogy mi a nem jó, hanem a jóról is beszél. Olyan ez, mint amikor valaki kikerült gyakorlatra, és többen vannak, akik azt fogalmazzák meg például egy ilyen 6 év után, amiben én is vagyok, hogy hát most már egy életben megtanultam, hogy hogyan nem fogok gyülekezetet vezetni. Hogy hogyan nem fogok mondjuk gyerekisten tiszteletet tartani, vagy bármi. Hogyan nem fogom csinálni a házassági felkészítőt. Hogy ne csak ezt tanulja meg az ember, hanem azt is, hogy akkor hogyan szeretném csinálni, és Pál ezt az, amit át akar adni, hogy így lehet élni, és így lehet növekedni az Istenben. És Timóteusnak is világosan elhangzik itt a feladata, amivel megbízza. Az igaz tanítást kell hirdetnie. Amit Páltól hallott, azt át kell adnia a testvéreknek. Az ő felelőssége, hogy milyen alapot ad ezeknek az embereknek. És ez mindig a vezetőknek a felelőssége. És itt most lehet magam ellen is beszélek, de fontos ezzel tisztában lenni. Mi, akik itt vagyunk az Isten gyülekezetében és szolgálunk, hogy rajtunk múlik, hogy a másik, aki érdeklődik az Isten iránt, akinek kérdései vannak, mi annak milyen válaszokat adunk. Milyen alapra állítjuk az ő hitét. Mint ahogy egy háznál sem mindegy, hogy milyen alapokon áll. Hogy annak biztos alapjai vannak. Hogy ott minden úgy van megszerkesztve. Azt is szakember végzi. Aki ért hozzá, hogy mi tudunk-e ilyen alapokon állni, van-e ilyen alapokon a hitünk, hogy ismerjük a tanítást, és igen, tudjuk, hogy mi az, amihez mi ragaszkodunk, és tudjuk ezt az alapot másoknakban is lefektetni, másoknak is elmondani, hogy mit jelent az Isten kegyelme, hogy mit jelent, hogy miért jó hozzá tartozni, hogy mit jelent az ő bűnbocsánata. Tudunk-e erről világosan beszélni, úgy, hogy az egyértelmű legyen mások számára? És ez csak akkor lehetséges, hogyha mi hitünk is ilyen biztos alapokon áll, hogyha mi is a Krisztusban vagyunk. És Pál is pont ezért fontosnak tartja. Előtte Timóteust is felkészíti a munkára, és őt is tanítgatja, viszi magával, látja a példákat egy-egy gyülekezetben, és aztán bízza meg azzal, hogy most már te is tanítsd másoknak, és te is segítsd azt, hogy növekedhessen az Istennek a gyülekezete a különböző településeken. És ennek kapcsán tényleg az a kérdés, hogy tudjuk-e például nálunk is, reformátusoknál, mi miért történik. Vagy a Csillagponton volt a fő előadó, aki azt mondta, hogy hát nálunk úgy szok lenni. Vagy mi erre a reakció? Úgy alkalmazkodunk ehhez, mert nálunk így szok lenni, hogy mi fölállunk ilyenkor, máskor meg leülünk. Vagy tudjuk-e, hogy igen, ilyenkor azért állunk föl, mert az Isten dicsőítjük mondjuk énekléssel. Hogy az egész lényünket átjárja. Vagy azért állunk fel, mert az Isten igéjének megadjuk a tiszteletet, hogy ezt lehajtott fejjel hallgatjuk. Vagy hogy igen, ahogy megkérdezte itt a múlt héten, a Mészáros János elek is, hogy mi tudjuk, miért van a csillag a református templomnak a tetején? Hogy mit jelképez? Mire emlékeztet? Tisztában vagyunk ilyen alapvető dolgokkal? Vagy csak azt mondjuk, hogy hát nálunk így szok lenni. Más felekezetnél, meg más gyülekezetnél, meg másképp szok lenni. Hogy tudjuk-e egyértelmű ezt számunkra? És ne elégedjünk meg azzal, hogyha valamit nem tudunk, ha valami nem világos, akkor igenis kérdezzünk. És lehet, hogy még a lelkése tud mindenre válaszolni. Lehet, hogy a másik se. de ez is abban jó, mert egymás fejlődését segítjük. Akkor lehet valaminek utána nézni, mint a tanár is el szoktam mondani az egyetemen, hogy kérdezzünk. Megtartja az előadást, és várja, ha valami nem világos, ha valamit úgy adtam volna át, hogy az ne lenne érthető, akkor merjünk rákérdezni. Ha nem tudja a választ, akkor legalább neki is van egy házi feladat, hogy utána olvasson, hogy meggyőződjön róla, hogy elgondolkodjon. Tehát fontos, hogy milyen alapokon áll a mi hitünk, hogy vannak-e ilyen szilárd meggyőződéseink, amikből nem engedünk, mert erről bizonyosodtunk meg, hogy ez az Istennek tesző, és mi azért csináljuk így, mert ez az ő akarata szerint való, mert erre ad utasítást az igéjében. Aztán tovább menve az érthető meg, hogy aki képviseli a biztos hitet és az igaz tanítást, az arra azt mondja itt az ige, hogy jó szolgálja a Krisztus Jézusnak. Hogyha Timóteus ezeket tanítja, akkor azt mondja neki Pál, jó szolgájává leszel Krisztus Jézusnak. És úgy ez a mondat engem bizony eltalált, hogy milyen szolgái vagyunk mi az élő Istennek. Mert hogyha emlékszünk a múlt heti felolvasott igére, akkor pont egy ilyen példázat volt, ahol arról beszél Jézus, hogy van a jó szolga, van a gonosz szolga, van aki közömbös, különböző fajta szolgái vannak az Istennek. És mi vajon, hogyha megvizsgáljuk a mi életünket, akkor melyik csoportba is tartozunk, milyen a mi szolgálatunk, milyen a mi odaszánásunk, milyen a mi naponkénti életünk. Krisztus jó szolgájává lenni. Ez a célunk, ez az, amire vágyunk, amit szintén kitűzünk, mint amikor meghatározunk magunknak célokat, akár 5-10 évre előre. Ezt szeretnék lenni, ezért már most elkezdek valamit tanulni, ezért már most lehet inkább bemegyek előbb, mert akkor van a külön foglalkozás valamelyik nyelvből, mert tudom, hogy ez nekem fontos lesz. Vagy akkor rászánom-e az időt, hogy lehet, hogy fáradt vagyok, de gyakorlok valamit kitartóan, mert úgy fog sikerülni, akár egy tantárgy, akár valaminek a jobb elvégzése. Hogy célom-e fejlődni? Célom-e fejlődni az Isten ismeretében? Célom-e az, hogy jobban odaszánjam magam neki? Hogy igen, elkötelezett embere legyek. Mert lehet, hogy az Istennel úgy papíron nem írunk alá egy szerződést, mint ahogy aláírjuk a munkáltatóval. De lélekben ott van-e bennünk, hogy igen, hozzád tartozom, hogy neked vagyok eljegyezve, hogy azt akarom tenni, amit te parancsolsz számomra, hogy a te jó szolgáddá akarok lenni. Ez azt hiszem az egyik legnemesebb törekvés, amit mi próbálhatunk megvalósítani az életünkben, hogy tényleg úgy szolgálni az Istent, hogy az hasznos legyen, hogy az ő dicsőítse. És aztán a kegyesség gyakorlására is felszólítja Pál Timóteust. És itt egy olyan igét használ, ami mindannyiunk számára ismerős lehet, mert hogy a gyakorlatilag a gimnasztikára meg a gimnáziumra vonatkozik, hogy a görögül így hangzik, hogy gimnázó, ami erre utal, hogy valaminek a gyakorlása, valamiben való munka, ami igen, erőfeszítést követel. Gondoljunk csak bele, mennyiféle mozdulatot kell végezni, hogy valamiben úgy igazán bele melegedjünk, hogy úgy mindent átlazítsunk, hogy úgy fölkészítsük magunkat arra, hogy igen, mint testnevelés óra elején tényleg, hogy most következni fog a megterhelés. Következni fog a munka, az, amikor az izmokat használni kell, és arra fel kell készülni, ahhoz gyakorolni kell. És erre mondja, hogy ilyen kitartóan, ezzel a szóval próbálja körülírni, hogy ezt jelenti a kegyességben való gyakorlás is. És a kegyesség meg tulajdonképpen egy olyan dolog, ami a tiszteletadást fejezi ki. Hogyha emberek felé, hogyha világi értelemben akarjuk elmagyarázni ezt a szót, akkor azt jelenti a kegyesség, hogy nagyra becsülöm a másikat is, ezt kifejezem számára. És hogyha pedig az újszövetségi vonatkozásban nézzük ezt a szót, akkor az Isten félelmet, hogy az Isten számára kifejezem, hogy milyen fontos ő nekem, és hogy milyen módokon fejezhetem ezt ki neki. És hogyan gyakoroljuk magunkat a kegyességben? Azt írja itt a Pál, hogy az a Szentírásban való elmélkedéssel. Így lehetséges az, hogy lelkileg egészségesek maradjunk, és a fejlődésünk biztosított legyen. Így lehetséges az, mint ahogy igen, egy tornásznak gyakorolnia kell, mint ahogy számára is csak akkor valósulhat meg az, hogy mondjuk sérülés nélkül tud lefutni egy távot, hogyha előtte bemelegít, ha felkészül arra, úgy számunkra is úgy lehetséges az, hogy igazán tudjunk Istennek szolgálni, az ő ügyéért harcolni, ahogy itt írja is, hiszen azért fáradozunk, mert ez a munka fáradtságos. Csak akkor lehetséges, hogyha naponként odafordulunk az Istenhez, és az ő igéjéhez. És mindez, azt kell mondjam, hogy bár sok mindent szeretnénk úgy, ha történne egyik napról a másikra, ahogy mi elgondoljuk, de ez a rövid igeszakasz is nyilvánvalóvá teszi, hogy gyakorlás és küzdelem nélkül nem lehetséges. Gyakorlás és küzdelem nélkül nem lesz az emberből jobb gitáros mondjuk, nem lesz az emberből jobb orgonista. Ezen a héten voltam például egy orgona koncerten, az egyik barátomnak volt a diploma hangversenye a Művészetek Palotájában, és tényleg csodálatos volt ez a koncert, amit ő összeállított, de hát azelőtt már volt az, hogy ő általános iskolában elkezdett járni tanárhoz, hogy ő utána külön zeneiskolába ment, hogy ő felvételizett a Zeneakadémiára, hogy ő ott 5 évig készült, hogy nem egyszer lefoglalta magának a helyet, hogy gyakorolhasson, és csak évvére ért be a kollégiumba, amikor zárták az ajtót. Emögött ott volt az, hogy igen, meg kellett tenni a fejlődéshez a szükséges lépéseket, hogy küzdeni kellett érte. És hogy akarunk-e így küzdeni azért, hogy az Istennek jó szolgái legyünk. Hogy igen, akarjuk-e naponként, így lehet, hogy önmagunkkal is megküzdeni, hajlamosak, hajlandóak vagyunk-e rá. És a küzdelemhez fontos tudnia az igazságot, és fontos tudni igen azt, hogy mi az, ami mentén halad a mi életünk. Fontos megélni, gyakorolni. És nem csak a külvilággal, hiszen itt is vannak ugye tévtanítók, akikre reagálni kell, akiknek nem lehet követni a példáját. De igen, magunkkal is meg kell harcolni a harcot, hogy most odaszánom-e magam arra, például, hogy igét olvassak, hogy reggel, amikor fáradt vagyok, akkor annak ellenére is felkelek előbb, akkor is próbálok a másikkal együtt könyörögni. És igen, ez mind így valósulhat meg küzdelemmel, de nem olyan régen hallottuk ezt a mondatot, és azóta annyira bennem van, és többször reagáltam is már ezt, lehet néhányan unják is tőlem, hogy küzdelem nélkül nincsen diadalmenet. Küzdelem nélkül nem lehet eredményeket elérni, nem lehet növekedni, nem lehet fejlődni, nem lehet jó szolgává lenni. Akarunk-e küzdeni ezért? A cél az világos, hogy mi oda tesszük-e magunkat, hogy mi is beérjünk. Hogy ne csak az utolsó befutók legyünk, vagy föladjuk a versenyt a felénél, mert mi nem bírjuk ezt a távot. Ez az, amit el kell dönteni. Akarunk-e, akarjuk-e azt a célt elérni? Mert az Isten világossá teszi számunkra, hogy ott a cél. Én mindenkit üdvözítek, a hívőket, akik hozzám tartoznak. Munkálkodunk-e ezért a célért? Pont a héten fenn voltam az egyetemen beiratkozni, kérdezte az egyik tanárom, na és milyen a helyzet? És hát mondom, hogy én nagyon jól érzem magam, sok minden feladat van, azt mondja, hát ő nem ezt hallotta, hogy ilyen jó lenne. És mondtam neki pont ezt, hogy én úgy tudtam, hogy küzdelem nélkül nincsenek eredmények. Hogy bizony nem adják ingyen, hogy igen, akkor lesz diadalmenet. És úgy olyan érdekes volt a szituáció, ott van egy nyugdíjas ember, és egyszer csak azt mondja, ezen mondasz valamit. Ebben látod, igazad van. Ez tényleg csak így lehetséges. Ha valami nem sikerül elsőre, nem adhatjuk fel, hanem itt ezáltal az ige által is. Timóteus is próbálja biztatni ezt a lehet, hogy még kezdő pásztort, hogy hogyan is lehetséges, hogy ragaszkodj az igaz tanításhoz, hogy tanulmányozd az Isten ígéjét, és így lehetnek egyre többen az Isten jó szolgáivá a te gyülekezetedben is. Előttünk is ott van ez, mi is válhatunk ilyenné, mindannyiunkat felhasznál az Isten. De ehhez igen, küzdeni kell önmagunkkal, mélyülni kell abban, hogy az igazságot egyre jobban megismerjük. Így adja meg az Isten számunkra az erőt ehhez a harchoz, hogy mindvégig tudjunk kitartani. Így legyen. Amen.